kedves megjelentek, az lenne a következő lépés, hogy ha valakinek lenne kérdése, gondolom valamilyen véges mennyiségű kérdést fogunk tudni fogadni. Az az egy kérdés van, hogy aki föltesz a kezét, hogy kérdezni szeretne, akkor várja meg, míg a mikrofon odáig elér, már csak azért is, hogy az internetes közvetítésben is hallhassák a kérdést. Jövök is. A kérdésünk az lenne, hogy legyen szíves bemutatkozni, hogyha nem szégyelli a nevét.
Pálos László, Reális Zöldek Klub. A következő kérdésem volna. Annak idején az Atlanti-óceánban, olyan 1000 kilométerre körülbelül Amerika keleti partjaitól elsüllyedt egy atomtenger alatt járó teljes fürtös rakéta fegyverzettel. Annak a fölrobbanását számolták már, hogy milyen cunamit okozhatna?
Én nem számoltam.
Kádár, abba vagyok. Egy abszolút mellékszál. Van-e valami adat arról, hogy a földben fekvő kábelek hogy bírták a földrengést?
Nem láttam ilyen adatokat. Nem láttam ilyen adatokat. Ugye, hogy beszéltük az elején, a vízszintes erők és elmozdulások komoly problémát tudnak okozni. Ugye úgy csinálják meg ezeket az atomerőműveket, hogy a lényeges rendszerek azok egy nagy alaplemezen vannak, ott együtt tudnak mozogni, de kétségtelen, hogy a csatlakozásnál lehet törés. Nem tudunk ilyenről, szerintem túl korai még erről értekezni.
Kolonics Ferenc, Műszaki Egyetem, Vasúti Járművek Tanszék. Tulajdonképpen néhány szóval kiegészíteni szeretném Attilának ezt a rendkívül kiváló eladását, amit személyemben is szeretnék megköszönni neki. És az igen tisztelt Zöld úrnak a felvetéséhez csatlakozva. Ugye minden pofoszkodásnál, hogy annak mi a hatása, az két dologtól függ. Az egyik, aki adja, a másik meg aki állja. Az, hogy ez a katasztrófa, nyugodtan nevehetjük annak, ilyen körülmények között, ilyen eredménnyel és ilyen hatásokkal folyhatott le, ebben rendkívüli szerepe van a japán társadalomnak. Tudomásom szerint egyetlen egy japán van pillanatnyilag a teremben, amit mély meghajlással szeretnék adózni neki. Mert ekkora pofont kibírni egy társadalomnak, ez szóval nem csak a nukleáris biztonsági elveken, hanem a japán társadalom egyéb szervezési dolgain is el kéne emlékezni. Mindig szoktam mondani, hogy a következő évszázadnak, ahogy annak idején megkeresztelték a görög és a klasszikus filozófusokat, Európát az mentheti meg, hogyha megkereszteli Konfucius. De hát ez nem a biztonsági dolgoknak a kérdése. Egyetlen egy dolgot szeretnék, ha már az atomtenger alatt járokról volt szó. Egyetlen egy közeget ismerek, ami hasonló hatékonysággal volt képes baleseteket kezelni. Ez pedig az Amerikai Egyesült Államok nukleáris tengeralattjáró flottája. Ennek a megalapítója egy véghetetlenül rosszmodorú, kveruláns és minden hátrányos emberi tulajdonsággal rendelkező, viszont zseniális ember volt, Hyman G. Rickover, aki olyan eljárásrendeket dolgozott ki, amelyek a hadi törvények sújtottak mindenkit és mindent, aki ezeket megmerte szegni, és ennek következtében, nem is nevezem biztonsági kultúrának, meg lehetett akadályozni a Rickover félre előjárásokat, akkor az igen tisztelt zöld, hát kollégának nem nevezném, polgártársunknak annyit tudok mondani, hogy ezek nyilván a nukleáris reaktorok és a robbanó fejek biztonságára is kiterjedtek, amit ugye például a Lenyinszki Komszomoltól norvég források szerint nem nagyon lehetett megmondani. Tehát azt hiszem, hogy azt nyugodtan alhatunk. Nem lehet egy civil társadalomban haditörvényeket bevezetni, tehát a Rickover féle megoldás nem megoldás. Maradt Konfúcius. Még egyszer tiszteletem.
Szeretnék bemutatkozni, és remélem végig tudom mondani, amit szeretnék. Horváth Ferenc, egyetemi tanár vagyok, a Tudományi Egyetem geofizikai és űrtudományi tanszékéről. Amit mondani szeretnék az az, hogy nem vagyok zöld, sőt reális zöld sem, hanem nukleáris energiapárti vagyok, és az előadónak a utolsó előtti ábrában, amelyben a konklúziókat vonta le, hogy a hazai atomenergia sorsa és egyáltalán a... Igen, köszönöm szépen. Egyáltalán az atomenergia szerepe a világon, valamint Magyarországon nevezetesen, hogy a nukleáris energia jövőben sem nélkülözhető, világon sem Magyarországon, 100%-ig egyetértek. Ugyanakkor szeretném hozzátenni, hogy mint földtudományi szakember több kérdést másképp látok, és úgy ítélem meg, hogy a következtetéseket csak akkor tudjuk helyesen levonni, és ennek megfelelően ezzel a szörnyű esettel korrektül szembenézni, ebből tanulni, hogyha elgondolkodunk olyan dolgokon, amelyeket én másképp látok, mint az előadó. Ennek alapvető tétele az, hogy nem 10⁻⁵-es valószínűségi esemény, Japánban egy földrengés és egy 4,5 métert meghaladó cunami. Ugye, tehát a mérnöki tervezés kérdéséről szeretnék beszélni, méretezés kérdéséről. Ezen a helyen szembenézve a mérnök kollégákkal, akár népszerű vagyok, akár nem, el kell mondanom, hogy itt a tervezés, a méretezés súlyos hibákkal terhelt, és ez az egész eljárás, hogy Japánban az atomerőműveket telepítik, komoly biztonsági kockázattal jár. Miért? Azért, mert ez a földrengés, bármennyire is próbáljuk istencsapásként beállítani, ez egy olyan földrengés, amelyik Japán környékén körülbelül 10⁻⁰-es valószínűséggel előfordul, valamint az ezzel járó 4,5 métert meghaladó cunami hullám is minden ilyen 7-es, 8-as erőségű földrengéshez, amelyek ugye a szubdukciós zónák mentén pattannak ki, törvényszerű velejárója. Legyen szabad emlékeztetnem, hogy 5 évvel korábban, 2004. december 28-án Nyugat-Szumátrába kipattant egy 9-es rengés, totálisan analóg szituációban, szubdukciós zónához kapcsolódva, körülbelül 100 kilométerre a partoktól, és 168 000 ember vesztette életét a cunami hullámban. Nukleáris baleset azért nem volt, mert nem volt éppen ott atomerőmű. Ugye? Innentől kezdve vizsgáljuk meg azt, hogy Fukushima egy szerencsétlen kivétel, vagy pedig a japán atomerőművek jelenlegi elhelyezése és a biztonságpolitika logikájukat követve be kellett, hogy következzen. Én azt gondolom, hogy alapvetően hibás az a japán nukleáris atomerő elhelyezkedési stratégia, hogy az atomerőműveket, mint a luxus szállókat a tengerpartra rakják. Ugye a cunami hullámról a következőket kell tudni. Igen, víz kell hozzá. Az alapvető tervezési dilema az, hogy mi a nagyobb veszély, hogy ott vagyunk a tengerparton, nyitottan, ugye a csendes óceán felé, vagy pedig 10 kilométerre hátra viszük az atomerőművet, ugyanis a fél megjegyzéseddel ellentétben nem szaladt ki néhány 10 kilométerre a cunami hullám, hanem 8-9 kilométerre, 10 kilométernél sehol messzebbre nem szaladt ki, amplitudójában drasztikusan lecsökkenve. Ugye ugyanez történt az analóg szituációban, Nyugat-Szumátra esetében, ez a cunami hullám természetesen fokozatosan csökken, és ha gát van útjában, akkor az amplitudóját hatásosan lehet csökkenteni. Mi az a gát? Itt is hibás a japán biztonságpolitika. 4,5 méteres gát, az körülbelül annyi, mintha itt a Dunán, ugye, az árvízvédelmi töltéseket mondjuk 8 méterre terveznénk, holott pontosan tudjuk, hogy 5-10 évenként itt 10 méteres vízmagasság van, a 4,5 méteres az nem védekezés, legyen szabad ezt a kifejezést hangsúlyoznom, az röhely. Ugye? Ugyanis a nyugat-szumátrai földrengéshez kapcsolódó cunami is 30 méteres volt. 10 évvel korábban Hokkaidó környékén kipattan jóval kisebb 7-es magnitudójú földrengés is 30 kilométeres cunami hullámokat gerjesztett, és a japán közvélemény és a szakemberek és a politikusok is pontosan tisztában voltak azzal, hogy 10 évvel ezelőtt egy Hokkaidó szigetek környékén lévő, tudnám nevezni, szigetet tökéletesen elmosott, minden létező építmény és minden ott lévő ember meghalt. Magyarán szólva, a cunami elleni védekezés nem adekvát. Én szerintem döbbenetes az, hogy Japánnak körülbelül, még pontosabban számot hallhatnánk, de legalább 10 atomerőműve néz a csendes óceánra. Én magam részéről, ha véleményre kérdeznék, egyetlen atomerőművet nem raknák a csendes óceán partjára, ugyanis a másik oldal, ahol víz is van, és a földrengés hullámok és a cunami hullámok jóval kisebb valószínűségi események, a nyugati partra, tehát a japán tenger partjára raknám, ha már mindenképpen muszáj ezeket a tengerpartra lakni. Szerintem végig gondolandó, hogy a dízelgenerátorok miért voltak a várható vízszint alatt. Egyértelmű biztonságtechnikai analízis, könnyű biztonságtechnikai analízis eredménye arra a következtetésre jutni, hogyha 4,5 méteres falon átcsap, és 10 évenként egy biztosan átcsap, akkor ebből meghibásodás lesz. Ugye ilyenkor biztosítani kell a pót dízelgenerátorokat, természetesen üzemanyagtartállyal együtt, olyan helyen, olyan magasságban, ahol az elérhető. Én azt gondolom, ha szabad kiutalnom az előadásban, hogy ebben a vonatkozásban Paks, ugye ne Pakstól nem, Pakson nem a cunamitől kell tartani, hanem az elektromos energia kieséstől, ugye, aminek 100 más oka lehet. Paks ebben a vonatkozásban mintaszerűen felkészült, akár dízelgenerátorok és energiaellátás tekintetében. Itt hiba volt, ugye? Említette az előadó azt is, hogy valahogy az akkumulátorok sem működnek. Ennek is műszaki előírásai vannak, az akkumulátoroknak is működnie kellett. Szászónak is egy a vége, azt gondolom, hogy idézve a költőt, növeli, ki elfödi a bajt, itt őszintébb és kritikusabb szembenézésre van szükség, és ekkor tudjuk levonni belőle a megfelelő következtetéseket. A magyar energia ellátás biztonsága, a paksi atomerőmű és mindannyiunk érdekében. Köszönöm.
Én köszönöm szépen a hozzászólást, különösen jól esik, hogy geológus, geofizikus mondja ezt a mérnöknek, és összefoglalóan azt tudom mondani, hogy nem mindenben értünk egyet, mint ahogy mondtad, igen, nem mindenben értünk egyet, ezért van szükség stressztesztre, meg ezért kell ezt az egészet végig tárgyalni. Azt is hozzá kell tenni, hogy nyilvánvalóan a műszaki részletek tekintetében az ismereteink korlátozottak azzal kapcsolatban, hogy mi miért történt, és erre mondtam azt, hogy nagyon sok időbe fog telni, amire pontosan látunk minden részletet. Most rengeteg dologról beszéltem, és számos fontos kérdés félmondatokban hangzott el. Felhívom rá a figyelmet, hogy volt egy félmondatom, amely arról szólt, hogy a japánok nem alkalmaznak valószínűségi alapú méretezési elveket a méretezésük során. Ez a telephely a történelmi földrengésre és a történelmi cunamira volt méretezve. Ezt én leírva láttam. Én ugye nem vettem részt a méretezésben, hivatalos, már csak azért sem, mert 70-es években történt, de tehát én ezt hivatalos japán dokumentumban láttam, és ilyen értelemben el kell, hogy fogadjam hiteles információnak. Tehát az, hogy milyen valószínűséggel lehet egy ezt meghaladó cunami, ez ilyen értelemben kérdésen kívüli, mert ők nem ezen az elven, nem ezen az elven.
Determinisztikusan is jól meg lehet határozni a földrengés valószínűségét. Nem a stohasztikus, illetőleg a determinisztikus konfliktusáról van szó, az input adatok rossz kezeléséről, és nyilvánvalóan gazdaságpolitikailag felülírt döntésről van szó.
Hogy ez így van, azt hiszem, hogy ez túl messzire megy. Tehát, hogy ez politikailag determinálta-e bárki is, hogy ezt az erőművet így kell méretezni? Én szerintem ezt ma nem lehet kijelenteni, ez nagyon messzire vezetne. Én még egyszer mondom, történelmi cunamira, történelmi földrengésre méreteztek, ebből jöttek ki azok a számok, amin azon az idézett fólián vannak. Egyébként magából a forrásból vettem át, tehát ilyen értelemben őnekik ez meg volt alapozva, láthatóan kiléptünk a méretezési alapból. Hát erről szólt az előadás, hogy a méretezési alapból ez kiment. Na most, hát erőművet azért kell tengerpartra tenni, mert kell hozzá a hűtővíz. Szóval ez így van, és sajnos Japánban a nyugati part sem könnyebb. A cunami szempontjából persze igen, de földrengés szempontjából az sem könnyebb. Emlékeztetnék rá, 2007-ben a Kashiwazaki-Kariwa atomerőmű telephelye mellett nem messze, 11-12 kilométerre, ha jól emlékszem, volt egy jelentős hetest megközelítő földrengés, amiben a mértékadó vízszintes gyorsulás majdnem háromszorosa volt a méretezési alapban figyelembe vettnek, és három évig tartott, vagy két évig tartott, amire felülvizsgálták a blokkokat, és meg tudtak arról győződni, hogy nem történt érdemi mechanikai károsodás, és a blokkok azóta elindultak, és egyébként le se álltak most a földrengésben, mert ugye ez a keleti parton volt. Tehát Japán önmagában nem egy egyszerű helyszín, és már mondtam máskor egy hasonló kérdésre, nem hobbiból építenek atomerőművet. Egy olyan országról van szó, aminek nincsenek érdemi nyersanyagai, nincsen energiahordozója, mindent importál, és import szempontjából az atomenergia a legkényelmesebb, mert ott a legnagyobb az energiasűrűség, ott kell a legkevesebb anyagot megmozgatni. Ez sajnos a japán geológiai adottságokból származik. Nem tudom, hogy a japán politika felül fogja elvizsgálni az energiapolitikát. Nem tudom, hogy ezek után...
Nem kell felülvizsgálni. Atomerőműveket kell jobban megépíteni, és jobb helyet találni számukra. Tehát ne vigyük el a kérdést abban a vonatkozásban, hogy szegény Japán más energiaforrása nincs. Igen, más energiaforrása nincs. Igen, az atomerőműre szüksége van. Igen, felelősség tartozik saját népének, és az egész világnak, hogy ezeket az atomerőműveket biztonságosan üzemelje. Amit én mondani akarok, hogy ezen a biztonságos üzemelésen ma már világosan látjuk, komoly rések tátonganak.
Oké, igen. Egy dolgot szeretnék csak hozzátenni. Nem értjük, hogy a kettes telephely miért nem került akkora bajba, mint az egyes telephely. Nem lehet pontosan tudni, és azt is hozzá kell tenni, hogy ugye, ahogy mondtam, ezek harmadik és negyedik generációs BVR blokkok, és a 70-es éveknek a termékei. Ennél sokkal modernebbet építenek ma már Japánban. Ugye őnekik van továbbfejlesztett ABVR nevezetű forróvizes reaktoruk, passzív biztonsági rendszerekkel, sokkal szélesebb méretezési alappal. Lehet, hogy nem véletlen, hogy pont ezek a blokkok sérültek meg. Ezek 40 évvel ezelőttiek, sokkal kisebb méretezési alappal.
Elnézést kérek, hogy még egyszer szórásra emelkedek. Az előttem szólóval örömmel ismerem föl azt a szakférfiút, akivel kb. 15 évvel ezelőtt többmenetes vitákat és együttműködést folytattunk a Paksi Atomerőmű földrengési felkészültségének javítása tárgyában. Hát örömmel konstatálom, hogy fizikailag és harci szellem szempontjából megőrizte vitalitását, ami számomra nagy öröm, de azért néhány dolgot szeretnék hozzátenni, hogy a geológia, geofizika az tudomány. A mérnökség az kevésbé tudomány, mert a tudós a kutatási témát választja, a mérnök a feladatát kapja, és azt meg kell oldania, törik, vagy szakad, légionista, masíroz, vagy dögölj meg. Ez a jelszó. Kérem tisztelettel, Amerika Egyesült Államokban 1800-as években teljesen normális haláloknak számított a kazánrobbanás. Akkor a szakító szilárdsághoz képest előjöttek egy ötszörös biztonsági tényezőt, amit két világháború hatására csökkentettek le valahol a három környékére, mert akkor már nem kellett ilyen biztonsági okok miatt a fémfelhasználást növelni. Most térjünk vissza talán az atomerőművekhez. Egy atomerőművi telephely kiválasztása az egy rendkívül komplex folyamat, Lévai professzor úr, áldott legyen emléke, majd egy évig oktatott annak idején minket a erőmű telephely kiválasztásnak a különböző kérdéseiről. Ennek a geológiai körülmények veszélyeztetettség csupán csak az egyik komponense. Ráadásul, amikor ebből egy összefoglalót kell készíteni, és döntést kell hozni, az már végképp nem tudományos, de még talán nem is műszaki szakkérdés. Kérem tisztelettel, Clausewitz mondta, hogy a háborúskodásban nagyon ritkán fordul elő az, hogy az elmélettől a gyakorlati megvalósításig a következtetések szakadatlan láncolata mentén mehetünk végig. Itt dönteni kell, és amit Napóleon mondta, a csatákat nem az nyeri, aki a jó haditerveket készíti, hanem az, aki kiadja a parancsot a végrehajtásra, és ezért vállalja a politikai felelősséget. Kérem, Fukushimai erőmű 20-25 évvel ezelőtti technológia. Javították nyilván, pára?
40.
40. No, akkor pláne ezt rosszul tudtam, elnézést. Javítani lehet rajta. Most az a kérdés, hogy mikor jött el az a pillanat, amikor stop ki kell dobni az egészet. No, ezt végezte helyettünk a cunami. Köszönöm.
Köszönöm szépen, Borbély Sándor vagyok, Paksról. Én nagyon-nagyon rövid leszek. Egyetértek azzal, és azt gondolom mindenki így van, a harmadik pontban szereplő mondattal, hogy erős nukleáris biztonsági hatóságra van szükség. De én szeretném, hogyha kiegészülne egy plusz ponttal, erős és nagyon jó üzemeltető társaságra van szükség. Én úgy gondolom. A másik, hogy megfontolásra javaslom, hogy a második bajuszban megfogalmazottak, hogy Magyarország járjon élen, hogy az helyese. Én azt gondolom, hogy ha nagy nukleáris hatalmak járnak élen, mi elég, hogyha középen haladunk e tekintetben. Nagyok voltunk, de sajnos a Wigner Jenőre, Telleredére gondolok, mi ezen a területen is nagyok voltunk, de sajnos ők már nem élnek. Én azt gondolom, hogy itt nem feltétlenül egy ilyen kis országnak négy blokkal kell élen járni, talán többet tanulhatunk belőle. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Nekem, én Radnóci György vagyok, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetben is érdeklődőként vagyok itt. Szeretnék egy összehasonlítást kérni, mert sokszor hallunk erről becsléseket, de elég megbízhatatlannak tűnnek. Tehát, hogyha lehet, akkor szeretném, hogyha összehasonlítaná egy, mondjuk egy légköri atomrobbantásnak a kibocsátását, meg az említett még Csernobili és Fukushimai kibocsátást. A másik összehasonlítás az, ha lehet, nem tudom, hogy vannak-e, állnak-e rendelkezésre most így hirtelen azok erre. Az érdekelne, hogy egy szenes erőmű kéményén, amit kifüstölünk, nyilván abban is van egy csomó radioaktív szennyezés, az körülbelül milyen arányban áll egy ilyen reaktorbalesetben kibocsátott szennyezéssel. Köszönöm.
Hát az a helyzet, hogy nehéz erre jó választ adni, de azért megpróbálok nem kvantitatív, hanem kvalitatív választ adni. Tehát egy szenes erőműnek a radioaktív kibocsátása jóval nagyobb, mint egy normál üzemben működő atomerőműnek a radioaktív kibocsátása. De ezek a kibocsátások azért jóval e fölött a mérték fölött vannak. Tehát a nukleáris mérnök nem örül ezeknek az adatoknak, amiket lát. De a nukleáris mérnök azt próbálta mondani ebben az előadásban, hogy ettől még harakirit nem kéne elkövetnünk, mert hogy ennek az egészségügyi következményei, ezek elhanyagolhatóak. De a normál üzemhez képest ezek nagyon jelentősek, és egy szénerőműhöz képest is nagyon komolyak és jelentősek. Na most a légköri atomrobbantásokkal való összehasonlítást a japánok az első napoktól kezdve mindig mondják. Nyilván azért, mert hogy Japán volt az, akit tényleges atomtámadás ért, és ez egy azóta fájó pont. Én ugyanakkor nem tartom ezt egy szerencsés összehasonlításnak, mert háborús és békeidei eljárások között jelentős különbségek vannak, és én magam nem tartom azt jónak, hogy, hogy annak idején Hiroshimát és Nagasakit megtámadták atombombával, és nem tartom azt jónak, hogy számos légköri atomrobbantás történt. Tehát szerintem, mivel én úgy gondolom, hogy ez nem, a fegyver oldala nem jó, ezért én azt gondolom, hogy ez nem egy helyes összehasonlítási alap. Mellesleg, ha összehasonlítanánk, akkor azt kapnánk, hogy a környezeti szennyeződés a légköri atomrobbantásokban jóval nagyobb volt, mint ebből a kibocsátásból, de mondom, szerintem ez nem viszonyítási alap, mert morálisan, erkölcsileg én azt gondolom, hogy ezek más alapokon nyugszanak. Szerintem elfáradt mindenki.
Akkor készüljünk az utolsó hozzászólásra.
Vásárhelyi Gábor vagyok, az ELTE biológiai fizika tanszékéről. Egy megjegyzés, meg egy gyors kérdés, ha majd legyen a megjegyzés arra vonatkozik, hogy szeretném kérni a kollégákat, vagy a zöld kollégákat, ne helyezzük a tudomány alá, mert egyrészt a zöldeknek nagyon sok intuitív megjegyzései lehetnek, amiket a tudomány csak sokkal később vesz tudomásul, és ne felejtsük el, hogy a zöldek áldásos nukleáris energia elleni tevékenysége nélkül talán sokkal súlyosabbá válhatott volna ez a Fukushimai baleset is. A kérdésem arra vonatkozik, hogy én úgy vettem ki az előadásból, hogy azért tehát szépen rendeződik a helyzet, de azért még nincs, tehát hogy nagyon sok minden még nincsen teljesen lezárva, hogy mi a worst case szenárió most Fukushimával kapcsolatban, tehát mik azok a súlyos események, amiknek kis vagy nagy valószínűsége még van, hogy bekövetkeznek a jövőben.
Köszönöm szépen. A megjegyzés azt tisztelettel meghallgattam, nem kommentálom. A kérdéssel kapcsolatban pedig én ezt nagyon sokszor elmondtam, hogy további események várhatóak. Ugyan most nem exponáltam, de ott van az utolsó sorban. Most ennek kapcsán még egyszer felhívom erre a figyelmet. Számos további esemény lehetséges. Ne felejtsük el, több mint 1000 darab utórengés volt. Ezek között számos erős, lehet olyan erősségű utórengés, ami jelentősen érinti ezt a telephelyet és ezt az összeroncsolódott struktúrát, és mondjuk ledől az épület egy része, vagy a tető szerkezet egy része ledől, és mondjuk beleesik a pihentetőmedencébe, ez vélhetően további kibocsátásokhoz vezethetne. Ugye említettem, hogy az 1-es-3-as reaktornak a hermetikus tere, az első védvonala ép, és zónasérülés történt benne, hidrogén található ott. Az, hogy a hidrogénnel probléma lehet, azt onnan lehet tudni, hogy a japánok bejelentették, hogy nitrogént juttatnak ezekbe a hermetikus terekbe, azért, hogy a hidrogénrobbanásnak a valószínűségét vagy lehetőségét csökkentsék. Nem kizárható olyan eseménysor, amikor ez a hidrogén berobban, és egy újabb hidrogénrobbanás következtében környezeti kibocsátás történik. Nyilván el fognak itt pakolni ezen a telephelyen, tehát én azt gondolom, hogy nem a csernobili típusú megoldás lesz itt, hogy valami nagy betonépületet fölé húznak és akkor ott hagyják, hanem vélhetően fölé tesznek egy kisebb épületet, hogy könnyebb legyen szűrt levegőztetés, szűrt szellőzést megvalósítani, hogy legyen egy állandó daru a reaktorok fölött, stb. És ott ennek a védelme alatt szépen el fognak bontani minden instabil épületelemet, majd idővel ezeket az üzemanyagokat be fogják tokozni, és el fogják vinni erről a telephelyről. Most ez alatt az eseménysor alatt is lehetnek olyan történések, amikor mondjuk kibocsátás történik. Worst case szenáriót nagyon nehéz mondani, mert nagyon komplikált a helyzet. Ugyanakkor arra felhívom a figyelmet, hogy a balesetnek a nagy energiás részén túl vagyunk. Eleve már a reaktor sérülések nem nagy teljesítménynél és nem jelentős hőfelszabadulás mellett történtek, és ez jelentősen korlátozta a kibocsátást. Vélhetően ez így marad a továbbiakban is, tehát ennek következtében én nem látok olyan valószínű szenáriót, amiből nagy energiás, magas légkörbe felhatoló kibocsátás származhatna. Ha még van, akkor.
Elnézést kérek azoktól, akik ott fönn akarnak kérdezni, de nem fogok fölmenni, és föl se fogom dobni a mikrofont.
Jó napot kívánok, Horváth Zoltán vagyok a BME Híradás Technikai Tanszékéről. Projektmenedzsmentet oktatok, és abban ugye van kockázatelemzésről szó szintén. Ugye hallgatóság kedvére elmondom gyorsan, hogy a kockázatot a hatásból és a valószínűségből szoktuk vagy szorzással, vagy összeadással a mértéktől függően levezetni, és a hallgatóknak minden esetben el szoktam mondani, hogy a projekttől, jellegétől függ az, hogy a kockázati tényezőt azt meddig vesszük figyelembe, tehát milyen kockázati szintig dolgozunk ki a kockázat esetén bekövetkező és esetén tervet, hogy hogyan kell azt elhárítani, illetve hogy hogyan kell ezt megelőzni. Azt gondolom, hogy olyan veszélyes üzemben, mint az atomerőművek, ezt a szintet a legalacsonyabban kell meghatározni. Tehát az összes felmerülő kockázati esettel függetlenül a valószínűségétől számolni kell. Így egyezem a kollégával abban, hogy a kis valószínűségi eseményekre is ugyanúgy tervezni szükséges. Ezzel persze nem azt mondom, hogy minden észszerű korlátot meghaladó költségekbe kell emiatt verni magunkat, de amennyiben az nem jelent nagyobb költséget, csak egész egyszerűen amiatt, hogy egy kis valószínűségi eseményre is tervezünk, abban az esetben érdemes ezt belekalkulálni. Gondolok itt olyan egyszerű megoldásokra, mint számomra triviális, hogyha jöhet egy nagyobb cunami, mint amire lett tervezve, akkor azokat a generátorokat bizony el fogja önteni, és a cunami az ugye minden esetben egy földrengés előzi meg, tehát valószínűleg az egyéb elektromos betáplálás is megsérül. Tehát egész egyszerűen a dízelgenerátorok magasságának megemelésével elkerülhető az ilyen jellegű esemény. Persze sokan mondják, hogy így utólag könnyű okosnak lenni, de hogyha ezt a kis valószínűségi tervezést alkalmazták volna, akkor például ilyen súlyos problémák nem okoztak volna, szerintem. A kérdésem arra vonatkozik, hogy egyrészt helyes-e ez az okfejtés, a másik kérdésem, hogy a hidrogén kibocsátása a légkörbe, ez történhetett volna olyan kontrollált módon, hogy esetleg valami nagyméretű tartályokba vezetik ezt el, amit utána kontrollált módon lehet majd tárolni, illetve felhasználni. A harmadik kérdésem pedig, hogy legyen most ennyi elég. Köszönöm szépen.
Hadd kezdjem hátulról, tehát a hidrogénnek a tartályba való leeresztése azért nem volt lehetséges, mert nem volt idő. Tehát, hogy elmondtam, én hamarabb lefúvattam volna, és nyilván itt nagyon, nagyon komoly probléma volt az időtényező, nem lehetett erre számítani. Az egy nagy kérdés, hogy ezek a blokkok milyen hidrogénkezeléssel rendelkeznek, és hogy miért nem lehetett a hidrogénkoncentrációt alacsonyabb értéken tartani. Ezt azért mondom, mert például Pakson most éppen ilyen átalakítások vannak folyamatban, aminek a lényege, hogy rekombinátorokat építenek be a hermetikus térbe, hogy egy ilyen kis valószínűségű súlyos baleset esetén a keletkező hidrogén visszaalakuljon vízzé, és ne tudjon olyan koncentráció létrejönni, ami a hermetikus térben ennél a súlyos baleseti szenáriónál robbanáshoz vezet el. Nem világos, hogy ezek a blokkok pontosan mit is tartalmaznak hidrogén kezelési stratégia szempontjából. Na most a kockázatok tekintetében határozottan nem értünk egyet. A következőt kellene itt megfontolni, hogy szoktam mondani, a fizikus hallgatóknak mindig gondja van a számolással. De nagyon ügyesek elméletben, de amikor ki kell számolni valamit, akkor ott gond van, és azt szoktam neki mondani, hogy kérem szépen, amikor oda megyek az esztergályoshoz, hogy kérek egy tengelyt, akkor nem lehet azt mondani, hogy színusz x négyzet méretű tengelyt akarok, hanem meg kell mondani, hogy 23 mm átmérőjű legyen. Na most nem lehet ilyet mondani, hogy olyan magasra kellett volna tenni a dízelgenerátort, hogy a cunami ne érje el. Mert mekkora cunamira, azt a cunamit, amit ők figyelembe vettek a történelmi cunami alapján, betették a méretezési alapba, 4,4 méterrel számoltak, 5,7 méterre tették a vízkivételi művet, 10 méter magas volt a part, tehát gyakorlatilag a méretezési földrengés dupláját ki kellett volna bírnia a telephelynek. De nem akkora jött, hanem nagyobb. Tehát amikor betonoz a munkás, akkor meg kell neki mondani, hogy öcsém, ekkora magasságra tett föl. Na most ez jött ki egy mérnöki gondolkodásból, ez az eredményed sajnos kilógott a méretezési alapból. Na most a kockázatok tekintetében pedig, hogy a végtelenül kicsi kockázatot is figyelembe kell venni, ezzel megint nem értek egyet, mert ha így lenne, akkor nem lehetne semmit se csinálni. De nem csak atomerőművet nem lehetne csinálni, hanem villanyvasalót sem, meg teflon serpenyőt sem. És ez tényleg egy nagyon fontos dolog, amit szerintem végig kéne gondolnia a fejlett ipari társadalmaknak, beleértve Magyarországot is, Japánt is, mi a társadalmi kockázat szintje, amit elfogadunk. Hogy az ördögben van az, hogy Magyarországon minden további nélkül elfogadjuk azt, hogy évente 1000 ember meghal közlekedési balesetben. Hogy az ördögben van, hogy elfogadjuk, hogy évente Magyarországon 8000 ember meghal dohányzás miatt tüdőrákban. És beparázunk azon, hogy ide jön 100 mikrobekerel per köbméternyi jód. Hogy van ez? Hogy van az, hogy Merkel kancellár asszony 7 blokkot leállítat Fukushimára hivatkozva, persze nem Fukushima miatt, hanem a választások miatt, de ezt ő már nem tette hozzá, és a választások utáni hétvégén 8 ember meghal Rostoknál az autópályán azért, mert nagy a szél felkavarja meglepő módon áprilisban a homokot, és a homokfalba beleszaladva az autók tönkre vágják egymást, mellesleg kiég, nem tudom én, 20 vagy 30 autó azért, mert kőolaj származékot szállít egy teherautó, amiben belezuhannak ebben a balesetben, és az kigyullad. Minden nap tartályautók ezrei közlekednek ebben a világban, veszélyes, tűzveszélyes anyagot szállítva, és ezzel senkinek nincsen problémája. Tehát még egyszer, tudom, hogy a kérdés nagyon nehéz és filozófiainak tűnik, de egyszer próbáljuk már meg végig gondolni a társadalmilag elfogadható kockázatokat mindenre nézve. Az atomenergia ilyen szempontból körbe van járva. Tehát a félretéve mondom, hogy a japánok a valószínűségi alapú elemzéssel nem foglalkoznak, de Magyarországon, Európában a determinisztikus és a valószínűségi alapú méretezésnek az elvei le vannak fektetve. Az alapján dolgozunk, mi tudunk mondani számokat. Senki más nem tud mondani kockázati értékeket, csak számokat, hogy mennyien haltak meg. Érted? Szóval ezt kéne itt rendbe tenni, szerintem nagyon nincsen rendben. Én nagyon nem örülök annak, hogy évente Magyarországon ezren meghalnak közlekedési balesetben. És nem értem, hogy miért megyünk el e fölött. Nem értem, hogy Németország, ami egyébként a legzöldebb országnak mondja magát Európában, miért engedi meg, hogy 130-nál gyorsabban lehessen menni az autópályán? Ami jelentősen növeli a baleseteknek a kockázatát, és ami egyébként mellesleg jelentősen növeli Németország kőolaj felhasználását és széndioxid kibocsátását. Mert hogy ugye az áramlási ellenállás a sebesség négyzetével arányos. Hát már bocsánat, de hát rakjuk össze az egészet, rendben, csináljuk végig, de akkor elejétől a végéig. Oké? Okay?
Péternek hívnak, innen a Műegyetemről mérnök fizikus. Közelebbről? Így jó. Igen. Tehát Mati Péternek hívnak, a Műegyetemről vagyok mérnök fizikus, és egy olyan irányú kérdésem lenne, hogy nemrégiben hallottam valamelyik médiában azt, hogy ez a sós tengervíz alkalmatlan az üzemanyagoknak a hűtésére, és ha ez így van, akkor következik a következő kérdés, hogy akkor miért épült egyáltalán tengerpart ez az erőmű. Tehát magának az üzemanyagnak a hűtése lehetetlen. A sós vízzel a reaktornak a hűtése az lehetséges?
Jó, igen, itt két különböző dologról van szó, tehát mint kondenzátor hűtővíz, a sós víz teljesen alkalmas. olyan a kondenzátor berendezés, olyan ötvözetből van, ami ezt kibírja, és problémát ez az erőmű üzeme szempontjából nem okoz. Amiről ezek a hírek szóltak, az arra vonatkozik, hogy nem szerencsés üzemanyagra közvetlenül sós vizet juttatni, de ugye itt ez nem volt a mérlegelésnek a spektrumában, vagy hogy mondjam. Tehát itt hűteni kellett. Ez volt, ami rendelkezésre állt. Amint tudtak, átálltak édesvízre. De abban a helyzetben, amikor muszáj volt vizet locsolni rá, és mivel nem volt semmi más útvonal, nem volt vezetékes víz, nem volt áram, nem tudott oda menni a lajtos kocsi, mert egyszer nem volt út, meg nem volt lajtos kocsi, ami 50 kilométeres körzetben éppen maradt volna, ezt választották. Nem szerencsés, és vélhetően rontott a hosszú távú kezelésnek a lehetőségeit. Ugyanakkor az édesvizet betáplálva, vélhetően ami kirakódott a felületre, az most újra feloldódik. Hosszú távon ez nem jó dolog, de a sokkal nagyobb bajt próbálták ezzel csökkenteni. Jó? Tehát két különböző ügyről van szó. Jó?
Köszönöm szépen. Rohonyi Péter vagyok, a Greenpeace Magyarországnál dolgozom. És több kérdésem lenne. Először is az, hogy amit nem láttunk az előadásban, hogy ez a General Electric Mark 1-es típusú reaktorokat, tudom, a 70-es évek elején óta kritizálják a szakmán belül is Amerikában. Erről elég komoly összeállítások vannak a containment-et illetően is, illetve az egész struktúrát, magát, ezt, hogy a pihentető medencék elhelyezése is így tovább, hogy erről mit tud mondani a Szódi úr. Második kérdésem az lenne, hogy vagy mennyivel fogja megdrágítani, tehát hogyha az lesz egy következtetés, hogy a pihentető medencéknek is containmentben, legalábbis egy másodlagos containmentben kéne lenniük, ugye, hogy elkerüljük a szabad égbe történő direkt kibocsátásokat. Tudjuk jól, ugye, hogy egyelőre az EPR, European Pressurized Reactor harmadik típusú aknak is a terveiben egyelőre nem containment alatt vannak a pihentető medencék. Azon kívül ott is a dízelek a földszinten helyezkednek el. Azon kívül a kontrollterem eléggé közel van a reaktor a zónákhoz, magukhoz, tehát hogyha baj van, akkor ugyanolyan nehéz lenne, mint most Japánban a tényleges kár elhárítás vagy a megközelítése a kontrollszobáknak. Tehát hogyha mindezt mondjuk bélhetően, várhatóan, remélhetően beleveszik az új tervezésekbe, és így épülnek majd, ha épülnek új, akár EPR, akár más reaktorok, akkor az vajon hány százalékkal drágítja meg az építésüket? Ez az egyik kérdésem. Egy másik, hogy mi volt az az ok, ami miatt a Szódi úr meggondolta magát, idéznék március 17-éről, azaz 6 nappal az események kitörése után a Szódi úr írásából. Az események kezdete óta az a véleményem, hogy nem megfelelő a japán fél kommunikációja. Egyszerűen túl kevés adatot közöltek az első napokban, és most is túl kevés technikai részlet ismert. Tehát itt elhangzott, hogy 2-3 napig volt baj, utána minden oké, sőt, 17-én még teljesen ezzel ellentétes véleményem volt a Szódi úr. És akkor még azt szeretném csak egy kiegészítését elmondani, hogy két dolog volt furcsa nekem itt a, gondolom többnyire mérnökökkel is, mérnökök jelenlétében, ugye itt a hallgatóságban mindent tiszteltem ennek a szakmának. Az egyik az az, hogy az az agresszió, ami a szervezők részéről megnyilvánult, és az, hogy ezt tulajdonképpen tudom, hogy egy állami pénzből, legalábbis részből állami támogatással megvalósult esemény, amire mindenki meg volt hívva, hogy kifejteti véleményét. Ez csak egy megjegyzés. A másik igazából egy kiegészítés ahhoz, hogy itt többször elhangzott, hogy Japánnak nincs más energiaforrása. Először az, hogy nyersanyaga, majd az, hogy nincs más energiaforrása, és hogy nincs más alternatívája. És azért ezt nem teljesen értem, hogy miért nem beszél senki megújuló energiákról, amikor az Japánban is megtalálható, mint itt is. Akit nagyon érdekelnek részletek, az töltse le a japán energiaforradalom tanulmányt, ami már régóta elkészült, és kimutatja, hogy hogyan lehet gyorsabban és olcsóbban szén-dioxid megtakarítással együtt Japánban is átérni egy fenntartható energiagazdaságra nukleáris energiafejlesztések nélkül. Tehát igazán ezt nem értem, és ugyanez volt Magyarországon is, és akkor köszönöm szépen, erről várom a válaszokat.
Elnézést, hogy házigazdaként magamhoz ragadom a szót, de a modortalanságról, az agresszivitásról beszélhetünk,
ugyanis önök nem kértek engedélyt ennek az előadásnak a szétófolására. Én azt gondolom. Legalábbis én nekem, mint rendezőnek nem jelentették be. Nekem azt hiszem az a feladatom, és ennek próbáltam megfelelni, hogy a lehető legrövidebb idő alatt visszaadjuk a mederbe, visszatereljük az előadást. Azt hiszem, elég röviden elintéztem ezt. Azt hiszem, hogy ezzel nem vitatkozhatunk. Az a helyzet, hogyha már így riposztozunk, akkor nyugodtan elmondhatom, hogy ott elraktam azt a sárga főrmedvényt, ami 400 év alatt sem fog lebomlani. Nem kapnék még mást így, de ezt megtartom magamnak. Most jöjjön Attila.
Klasszikusokat csak pontosan. Jó, tehát én nem azt mondtam, hogy Japánnak nincs más energiaforrás. Azt mondtam, hogy Japán energiahordozókban szegény, és ilyen értelemben rászorul az atomenergiára. Hát mondja meg a Greenpeace, hogy hol vannak azok a szén, meg földgáz, meg kőolajkészletek, amelyekből Japán területén belül meríteni lehet. Nyilvánvalóan Japánban is lesznek megújulós fejlesztések. Ez rendjén is van, mint ahogy Magyarországon is rendjén van az, hogy megújulós fejlesztések lesznek. Abban van szerintem közöttünk a vita, hogy milyen léptéket és milyen mértéket tudunk elképzelni, műszakilag és gazdaságilag. Az, hogy a mérnöki szakma, hogy adott esetben én megújuló ellenes lennék, ez ilyen értelemben a tényeknek a kiforgatása. Na most, ez az ellentmondás, hogy március 17-i közleményben az volt, ami ugye 6 nappal van az események után, hogy rossz a japánok kommunikáció, és most azt mondom, hogy a japánok kommunikációja jó, ebben szerintem ellentmondás nincsen. Én megtettem azt, hogy a legelejétől kezdve leírtam, amit akkor ezekről az eseményekről gondoltam, és most is tartom azt, amit akkor leírtam, még akkor is, hogyha nehéz egy ilyen helyzetben, szűk információ források alapján helyzetet értékelni és prognózisokat tenni. Március 17-én, ha azt írtam, hogy rossz a kommunikáció, akkor vélhetően akkor úgy gondoltam, és akkor ez lehetett a helyzet. Most, hogy ehhez képest itt 2-3 nap szerepelt, hát ez legyen a legnagyobb hiba, amit életemben elkövettem. Abban egészen biztos vagyok, hogy rövid idővel az események kezdete után a japán kommunikáció rendkívüli módon megjavult, és ma is azt tudom mondani, hogy korrekt és bőséges információk állnak rendelkezésre, leszámítva a műszaki részleteket, mert azt ők sem tudják. A pihentető medencéknek a kérdése, ez hát úgy mondanám, hogy ez nem a Greenpeace-nek a találmánya. A pihentető medencéknek a problematikája az régebb óta ismert a szakma számára. Maguk a paksi valószínűségi alapú elemzések is kimutatták, hogy miután a biztonságnövelő intézkedések lezajlottak, és az üzemeltetésnek a biztonsága jelentősen magasabb, mint annak idején az építés időszakában, felértékelődtek a pihentető medencei események, és ennek következtében bizonyos intézkedéseket kell is tenni annak érdekében, hogy a pihentető medencéből induló eseményeknek a környezeti kockázata kisebb legyen. Az simán elképzelhető, szerintem, hogy a pihentető medencékkel kapcsolatos gondolkodás a világon megváltozik, mert tulajdonképpen a 2003-as paksi esemény is egy pihentető medencei esemény, hát nem pont, de mellette lévő, és hát ez is aláhúzta, hogy a pihentető medencékből lehet kibocsátás. Egyébként ezt viszonylag egyszerűen lehet uralni, meg szerintem ezt az új építésű erőműveknél lehet némi áttervezéssel, de viszonylag könnyen ezt lehet uralni, hogy ez hány százalékos drágulást eredményez a beruházási költségben, ezt akkor lehet megmondani, hogyha ezek a tervek elkészültek, ha egyáltalán szükség van tényleg átalakításra. Na most a dízeleknek a földszinten való elhelyezése az EPR-ben, a dízelek úgy vannak elhelyezve az EPR-en, hogy az épület két különböző részén, ugye kétszer kettő darab dízel van, azért, hogy egy irányból érkező külső behatás ne tudja őket egyszerre tönkretenni, és hogy egy ilyen szökőárszerű esemény sor mennyire tudja ezt érinteni, az nem magától a dizájntól függ, hanem a telephelytől. És azokon a telephelyeken, ahol a cunami kizárt, ez nyilvánvalóan nem áll fenn, ahol pedig cunami lehetséges, ott nyilván ezek után át fogják értékelni a telephelyeket, és adott esetben emelnek 15 vagy 20 méteres gátat, valamint lesz egy dízel, tartalék-dízel-dízel, vagy tartalék-tartalék-dízel, ami nem tudom én, fenn lesz olyan magasan, hogy az jó legyen. Megjegyzem, hogy akkor persze majd a Greenpeace azt fogja mondani, hogy de azt viszont könnyű eltalálni repülőgéppel, és az meg azért nem biztonságos. Hát a vezénylő, én itt nem érzékelem a problémát. A Mark 1 containment pedig, ez egy a forróvizes reaktorok első időszakából származó berendezés, a maga előnyeivel és hátrányaival. Azért készítettek azóta másabbakat, mert hogy bizonyos elveket úgy láttak megvalósíthatónak.
A helyzet az, hogy egy...
Hogy 3480.
Igen, elköszönni jöttem. Szeretném megköszönni önöknek, hogy eljöttek, ilyen izgalmasá tettek, főleg ennek az előadásnak a végét. Ezt én komolyan gondolom, tehát ez kell, itt ennek szerintem megvan a helye. Nagyon szeretettel szeretném megköszönni az energetikai szakkollégiumnak, az ötfősorán fizikatársulatnak, hogy ezt a rendezvényt megszervezte. Külön köszönetet szeretnék mondani a Puskás Tivadar Távközlési Technikum videostúdiójának, aki a közvetítés és az archiválásban van nagy szerepük. Ezen kívül a Galileo Webcastnak és a Videotoriumnak, akik az internetes közvetítést hozták létre. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek, és figyeljék azt gondolom, ez önmagáért beszélt. Ezt gondolom, hogy ezt nem kell megköszönni, hát tényleg Attila olyat nyújtott, ami szerintem ebben a témában kiemelkedően magas. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek, és reméljük, hogy ilyesmi típusú előadásra nem nagyon lesz szükség, de az intézetünkben ezen a helyen elég sok ilyen fizikával kapcsolatos dolgot találhatnak. Szeretettel várjuk ezekre az előadásokra, viszontlátásra!